Üdvözlöm a hallgatókat, Varga Edit vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Ukrajna helye a NATO-ban van, egyelőre azonban arra kell törekedni, hogy Ukrajna érvényesíthesse az önvédelemhez fűződő jogát az orosz támadás elleni védekezésben, jelentette ki a szövetség főtitkára pénteken a védelmi kapcsolattartó csoport Rammsteini tanácskozása előtt. Jens Stoltenberg arról is beszélt, hogy a júliusi vilniuszi tanácskozáson az ukrán elnök is részt vesz. Imre Júlia összefoglalóját hallják.
Minden NATO szövetséges egyetért abban, hogy Ukrajna tagja lesz az Észak-Atlanti Szövetségnek, jelentette ki Jens Stoltenberg. Addig viszont nincs értelme erről beszélni, amíg nem érjük el, hogy Ukrajna ismét egységes, szuverén és független ország legyen. A Rammsteini tanácskozásnak is ez a fő fókusza, hangsúlyozta a főtitkár.
No one can tell when and how this war ends, but what we do know is that when the war ends, we need to ensure that history doesn't repeat itself.
Senki sem tudja, hogy mikor és hogyan érhet véget a háború, de mindent meg kell tenni, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. Ukrajna támogatását tehát a háború után is folytatni kell, hogy Kijevnek legyen elrettentő ereje az újabb támadások megakadályozására, fogalmazott Jens Stoltenberg.
So we need to be prepared for the long haul, and that's the reason why NATO allies have stated again and again that we will stand by Ukraine for as long as it takes.
A NATO szövetségeseknek ezért hosszú távra kell felkészülniük, és mindaddig segíteniük kell Ukrajnát, amíg erre szükség van, tette hozzá Jens Stoltenberg. A főtitkár csütörtöki ukrajnai látogatása kapcsán ismertette, hogy a NATO szövetségesek több mint 150 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának a háború kitörése óta. Továbbá megemlítette, hogy Vlodomir Zelenszkijt is meghívta a júliusi NATO csúcs találkozóra, aki az invitálást el is fogadta.
I have invited him to attend the meeting, and I'm glad that he has accepted the invitation and will attend the NATO summit in Vilnius.
Jens Stoltenberg a vilniuszi csúcs találkozótól azt várja, hogy a szövetség tagjai ismét megerősítik katonai elkötelezettségüket Ukrajna mellett, és döntenek arról is, hogy egy több évre szóló programmal segítik Ukrajnát a szovjet időkből származó fegyverekről, szabványokról és doktrinákról, a NATO szabványaira és doktrináira való átállásban, mondta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára.
Egyre másra érkeznek a megjegyzések arról, hogy megindult-e a beharangozott ukrán ellentámadás. Az offenzíva kezdetére az ukrán védelmi államtitkár szavai utaltak, bár a megjegyzéseket úgy tette, hogy abból ne legyen világos, valóban zajlik-e már az egyes szakértők szerint nehezen kivitelezhető támadás. Szvetnik Endre összefoglalóját hallják.
Ukrajna nem fogja bejelenteni az ellentámadás napját, különösen, hogy néhány ezzel összefüggő akció már zajlik. Erről beszélt egy nemzeti televíziós maratonon Hanna Maljar védelmi államtitkár. A YouTube-on beazonosíthatatlan állítólagos szakértők már térképeken mutatják, hol törhettek be az orosz ellenőrzésű területekre az ukrán erők. Viszont az ukrán vezetés nem fogalmaz egyértelműen, bizonyára az oroszok megtévesztésére is. Nem lesz olyan, hogy egy nap a fegyveres erők közlik, holnap megindítjuk az ellentámadást, mondta az államtitkár. Mindez lehetetlen háborús helyzetben, mert titkos információkról van szó, fejtegette. Maljar tavaly megjegyezte, a háború művészetének része az ellenség becsapásának művészete is. Viszont hangsúlyozta, hogy egyes ellentámadási tevékenységek már folyamatban vannak. A stratégiai cél az összes orosz ellenőrzés alá került terület visszaszerzése, mondta. A magasrangú vezető még arról is beszélt, hogy többféle akciót összefogó, összetett lépésekről van szó. Először is a személyi állományt kell felkészíteni védelmi és támadó feladatokra. És ezt lehet ellentámadási lépéseknek nevezni, tette hozzá. Főnöke Denis Mihály miniszterelnök még úgy fogalmazott a Fox News-nak, hogy az ukrán hatóságok jelenleg arra összpontosítanak, hogy előkészítsék a felszabadító ellentámadást. Az Egyesült Államokban a Newsweek viszont úgy értékelte Maljar szavait, hogy már folyik az offenzíva. A lap is megjegyzi azonban azt, amit katonai szakértők mondanak, hogy mindkét fél tervezett támadó műveletei a környezeti viszonyoktól, például a talaj nedvességétől is függenek. Ukrajnát a sár hátráltathatja, mert a nyugatiaktól kapott tankok nehezebbek, mint az orosz harckocsik. Maljár nem utalt konkrétan az Egyesült Államokban kiszivárgott vagy szivárogtatott védelmi elemzésekre, amelyek nyomán sok kommentátor azt mondta, hogy napvilágra kerültek az ellentámadás tervei. Viszont úgy fogalmazott, hogy a mostani, már folyamatban lévő tervezés olyan eszköz és állomány felkészítési stratégiát ölel fel, amelyeket úgy választottak ki, hogy az ellenség ne tudjon reagálni. Az ilyen támadó lépésekről szóló döntéseket nagyon gyorsan és nem egy vagy két hónap alatt hozzuk meg, írta Maljár a közösségi médiában. Olekszij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője azt mondta az AP-nek, az ellentámadás már csak idő kérdése, és annak nagyon nagy ára lesz. A Newsweek közben idézte Jordan Cohen-t, a konzervatív amerikai Cato intézet politikai elemzőjét, aki pesszimista az ukrán ellentámadással kapcsolatban. Ukrajna nem fogja megkapni a szükséges fegyvereket, és nem szerzi vissza azokat a földeket, amelyeket akar. A fegyverszállítás és a kiképzés tovább tart, mint a bejelentések, vélekedett. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A New York Times szerint a NATO saját radikális átalakítására készül. Alap úgy tudja, a cél, hogy az Észak-Atlanti Szövetség újra olyan erő legyen, mint a hidegháború idején volt, azaz tartós hadviselésre képes katonai tömbbé váljon. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa úgy látja, indokolt az átalakítás. Farkas Dávid interjúja.
A változtatásra mindenképpen szükség van. A szövetségnek az alapvető feladata, hogy a kollektív védelem, az nem változott a szövetség létrehozása óta, 1949 óta, viszont a biztonsági környezet az változott. És hát a hidegháborút azt mondhatjuk úgy nyugodtan, hogy sikerre zárta a NATO. Utána pedig valóban egyfajta feladatkeresés jellemezte. Itt volt, amikor a válságkezelés volt, amikor a terrorizmus elleni fellépés volt az, ami elsődlegesen megjelent, miközben megtartott egyébként a kollektív védelmi feladatokat is a listában, de nem az volt a leghangsúlyosabb. És hát 2014 a Oroszországnak a Krím elcsatolása és Kelet-Ukrajnának a destabilizálása az egy minőségi változást kezdett hozni a szövetségnek az életébe. Visszakerült a kollektív védelem az első helyre, és az már 2022-es, mondhatjuk így, hogy háborús eszkaláció, tehát a nagyméretű katonai művelet Ukrajnával szemben orosz oldalról, az egészen új minőségbe helyezte ezt a fejlesztést, és valóban a NATO egy új haderőmodellnek a kialakításáról döntött, ami nagy mértékben emlékeztet a idegháborús forgatókönyvekre, pontosan azért, hogy szükség esetén az európai hadszintéren akár néhány napon belül nagy mennyiségű katonai erővel védekező műveleteket tudjanak végrehajtani.
A várható reformnak melyek lehetnek a főbb elemei?
Legfontosabb elem, hogy három lépcsőben képzelik el az új haderő modellben az erők rendelkezésre állását. Az első lépcső az egy legalább 100 000 főt elérő, mondhatjuk azonnali reagálású erő. Ez 10 napon belül bármilyen katonai agresszió esetén rendelkezésre kell, hogy álljon, és ezek az erők, ezek európai államoknak a katonai erőjéből fognak döntően összeállni. Ez azért nagyon fontos, mert ma is, és 2022-ben ezt nagyon jól láttuk, demonstrálták, hogy az Amerikai Egyesült Államok az, aki a leggyorsabban tud reagálni egy-egy katonai válságra, és az európai államoknak ehhez a feladathoz jelentős mértékben fel kell ülni, meg kell erősíteni a saját erőiknek a készenlétét. A második lépcső az egy 10-30 napos időszakban kb. 200 000 főnek a mozgósítását, a bevethetőségét teszi lehetővé. A harmadik lépcső az pedig nyilván egy nagy méretű elhúzódó háború esetén 30-180 napon belül, tehát ez akár egy fél éves időszakról szól, mint egy félmillió embernek a katonának a mozgósítását tenni lehetővé. Tehát ez már valóban egy olyan méretű háborút feltételezhetne, ami az európai biztonsági rendszernek az alapjait is veszélyeztetné.
Látszik-e egyébként mindennek a pénzügyi vonzata? Mennyibe fog ez kerülni?
Egészen pontos beszélést nyilván nem tud senki mondani. 2014 óta döntöttek arról, és vállaltak politikai kötelezettséget a tagállamok, hogy a védelmi kiadásaikat ugye a NATO által elvárt nemzeti össztermék, tehát GDP arányában a 2%-hoz közelítik. Ez 14 óta egyébként jól halad, de még nem minden tagállam teljesíti, viszont a 2022-23-as események ezen nagy mértékben gyorsítottak. Tehát vannak olyan államok, amelyek már a 2,5, sőt akár a 3%-ról is beszélnek, és hát jelentős mértékben növelték akár 20-30%-kal is a védelmi kiadásaikat. Ilyen szempontból Magyarország is nagyon dinamikusan fejleszti, mind a magyar honvédséget, mind a védelmi kiadásokat bővíti. De az, hogy mondjuk egy ilyen nagyságrendű reformot végre lesz sajtani, ez az kell, hogy legalább 10-15 éven keresztül magas maradjon a védelmi kiadásoknak a szintje.
Mit jelentett Európának, hogy a kontinens hadműveleti terveinek integrálását, egyesítését az értesülések szerint az Egyesült Államok veszi át?
Pontosan az a lényeg, hogy a leghatékonyabb haderő alkalmazásra ugye legfejlettebb katonai szereplő az Egyesült Államok képes, és ezeket az erőket, például azt az első lépcsőt, amiről beszéltem, a 100 000 főt, azt nem csak olyan értelemben tartják készszerétbe és készítik fel, hogy ha valami van, akkor majd kitaláljuk, hogy kell reagálni, hanem konkrét védelmi terveket, forgatókönyveket dolgozott ki, a NATO is dolgoznak ki a továbbiakban, a hadgyakorlatokon ezekre fognak tréningezni, és ez mondjuk az egyes stratégiai irányoknak, mondjuk a Baltikumnak a védelmét jelenítik meg forgatókönyvekben. Ennek a kidolgozásában, a végrehajtásában, a logisztikai háttér biztosításában egyelőre az Egyesült Államok az, aki leginkább tudja vezetni ezt a folyamatot, de a cél az az, hogy néhány éven belül az európai, legalább a nagy tagállamok ezt a feladatot át tudják venni.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Világtükör.
Peren kívüli megállapodással zárult a Fox News hírtelevízió és a Dominion választástechnikai cég bírósági eljárása. A médiavállalatnak így csaknem 800 millió dolláros büntetést kell kifizetnie a 2020-as elnökválasztás törvényességének megkérdőjelezése miatt. Magyar is Csamás szerint az ügy nem tett jót a hírcsatornának, noha a nézettségi adatok egyelőre nem változtak. A részletekről Imre Júlia kérdezte az ELTE egyetemi tanárát.
A Fox és a Dominion, amely egy választási rendszer, elektronikus rendszernek a gazdája, peren kívül állapodott meg 878 millió dollárba. A Dominion 1,6 milliárd dollárt követelt hitelrontásért, illetve azért, hogy tudatosan félrevezették a tevékenységgel kapcsolatban az embereket. Ugyanis az történt, hogy a 2020-as választások során ennek a cégnek a rendszerét használták a különböző államokban a szavazatok számlálására, és a Fox News-ba többen, Tucker Carlson többek között, aki az egyik legismertebb kommentátor, kb. 3 millió követője van, a Laura Ingraham, vagy Sean Hannity és a többiek. A választásoknak az eredményét megkérdőjelezték, úgy gondolták, hogy csalás történhetett. Ez természetesen csak rájuk vonatkozott, a Donald Trump elsőbb az, aki úgy gondolta, hogy ellopták a választást, és nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy a választást ellopták. Viszont kiderült közben, hogy a Foxnak a fent említett műsorvezetői tudtak arról, hogy a Dominion nem részes semmifajta visszaélésbe vagy csalásban, de ennek ellenére még erről beszéltek. Emiatt perelte a cégbe a Fox News-t, hogy tudatosan hamis hírt közöltek, terjesztettek, és ezzel hitelrontást értek el. Ez volt a pernek a tárgya.
Az egyik legnézettebb hírtelevízióról beszélünk. Egy ilyen ügy mennyire ronthatja a csatorna renoméját? Egyáltalán meg lehet-e őrizni ezek után a hitelességet?
A Foxnak van egyfajta stabil nézettsége. Hogyha most megnézzük a különböző hírcsatornákat, és hát nyilván az összeset nem akarjuk itt végigvenni. Az egyik, a spektrumnak az egyik végén a Fox áll, amelyet a republikánsoknak a döntő többsége, a republikánsok felé hajló embereknek a döntő többsége, 89%-a néz, hallgat, olvas. A másik oldalon van az MSNBC, amely hasonló adatokkal rendelkezik a demokraták oldaláról, és hát közöttük eléggé széles a spektrum. Sokan úgy gondolják, hogy Rupert Murdoch, a Foxnak a tulajdonosa, azért járult hozzá ehhez a tudatos felütéshez, mert a Foxnak igaz, hogy óriási a nézettsége, viszont a Foxtól jobbra van a Newsmax, és a Newsmax inkább a Trumpi úgynevezett maga ágnak a csatornája, és elképzelhető, hogy a Fox azért ment ebbe bele, hogy visszaszipkázza, vagy megtartsa azokat az erősen jobbra álló konzervatív nézőket, hallgatókat, olvasókat, akik adott esetben mondjuk átpártolnának a Newsmaxhez, vagy egy másik hírforráshoz.
Hosszú távon ez egy jó döntésnek bizonyult?
Hát ezt nem lehet kideríteni, hogy most jó döntés vagy nem. Egyelőre a nézettségi adatok azok nem változnak. Elképzelhető, hogy nem lesz drámai változás, de elég éles harc folyik azon a nézett konzervatív térfélen, és feltétlenül a Foxnak dönteni kell, hogy vagy nagyon karakteres konzervatív politikát fog folytatni, illetve olyan műsoroknak és szóvivőknek ad hangot, vagy pedig megpróbál mérsékeltebb hangot megütni, tehát magyarul egy kicsit középre húzódni. Ott viszont a kérdés az, hogy tud-e ott versenyezni olyanokkal, mint mondjuk az ABC vagy a CBS, és hát nyilvánvalóan Rupert Murdochnak az érdeke az, hogy a nézettsége magas legyen. Nem lehet tudni, hogy most a következő egy-két hónapban, amikor elég éles harc bontakozhat ki a republikáns párton belül az elnök jelölés szempontjából. Nagy kérdés az, hogy Donald Trump-a szembe DeSantis indul-e, akit talán a Fox inkább támogatna, mint Trumpot. Nagyon nehéz most ezt megállapítani, az biztos, hogy a Foxnak nem tett jót, hogy egy ilyen ügybe ilyen magas bírságot kell fizetni neki.
Az amerikai lakosságot mennyire mozgatta meg ez az ügy, ez az eljárás, tehát mennyire beszédtéma egyébként ez Amerikában?
A közvélemény rendkívül sem megosztott. Sokan beszélnek az 50-50%-os Amerikáról, ami azt jelenti, hogy az egyik oldalon az emberek Caligula lovát is megválasztanák, hogyha az demokrata színbe indulna, illetve a másik oldalon a republikáns színbe. Tehát az embereknek egy nagy része teljesen mindegy, hogy mit mondanak a tények, elkötelezett demokrata, a másik része elkötelezett republikáns, nagyon polarizált az amerikai közvélemény, és nem biztos, hogy ez az ügy megrendíti a Fox nézőinek a lelki világát. Elképzelhető, hogy ugyanúgy a Foxot fogják nézni. Az igazság az, hogy ezek a hagyományos csatornák háttérbe szorulnak, vagy legalábbis vesztettek a nézettségükből és az elfogadottságukból a közösségi médiával szemben.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE egyetemi tanárát hallották.
Világtükör.
A romániai magyarság egyik legnagyobb sorskérdése az elvándorlás, amelynek mértéke katasztrofális, így fogalmazott az Inforádiónak adott interjúban Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint ma már nem is az asszimiláció, hanem az elvándorlás fenyegeti létveszéllyel a határon túli magyar közösséget. A folyamaton szerinte nem tompított sem a kettős állampolgárság, sem a magyar kormány támogatása. Tatár Tímea a Durai Miklós emlékkonferencián kérdezte Tőkés Lászlót.
Volt egy hőskorszak a rendszerváltozás utáni időszaknak, és aztán utána egy hanyatlás következett. Rögtön a rendszerváltozás után megindult egy konspiratív beavatkozási folyamat. Valamennyi környező országban különböző erők igyekeztek domestikálni a magyarságot, lefaragni az igényeiket, megfélemlíteni, félreszorítani őket, minket. Azóta a külhoni magyarság ügye váltakozó intenzitással, hol gyengülő, hol erősödő módon vesztegel, vagy nagy kitérőkkel valósul meg. Nem tudtunk egy olyan áttörést elérni, ami joggal volt elvárható végre a kommunista diktatúra bukása után. Márpedig egy ilyen áttörés nélkül, teszem azt, az autonómia ügyében lineárisan folytatódik az az asszimilációs és diszkriminatív politika, amelyhez már régóta hozzászoktunk.
Mennyire jellemző, mennyire tapasztalható az elvándorlás?
Ez az egyik legnagyobb sorskérdésünk. Katasztrofális az elvándorlás mértéke. Ma már nem is annyira az asszimiláció, hanem sokkal inkább az elvándorlás fenyegeti létveszéllyel a külhoni magyarságot, és sajnos ebben a tekintetben az oly nagy örömmel fogadott kettős állampolgárság intézménye sem segít rajtunk, sőt, némelyeknek ugródeszkát jelent a kivándorlás irányába. Ha a mostani folyamatok lineárisan tovább tartanak, akkor lassan-lassan mindenütt teret veszítünk az ősi szállás területeinken, és könnyű belátni a végét ennek. Csak a kegyelem és az erős hit késztethet bennünket arra, hogy utolsó lehelletünkig harcoljunk a szülőföldünkön való megmaradásért.
Az elmúlt 10-12 év magyar kormányzati beruházásai mennyire tudták megállítani ezt a folyamatot, vagy mennyire tudtak tompítani rajta, hiszen ez volt az egyik fő cél, hogy a helyben maradást erősítsék.
Mindenek előtt csak megsüvegelni lehet azt a rendkívüli segítőkészséget és nagymérvű támogatást, amelyben a nemzeti kormány részesít bennünket, de sajnos a tenyerükről letetnek minket, és némelykor úgy érzem, hogy kitartottjai vagyunk a magyar államnak. Ez nem kritikai jellegű megfogalmazás, hanem a tényállásnak a kifejezése. Leszoktunk arról a fajta önszerveződő, öntevékeny, áldozathozatarra kész magatartásról, amely a 90-es évek elején jellemzett bennünket, vagy éppenséggel a legsötétebb kommunista diktatúra idején. Persze ennek vannak demográfiai típusú okai is, hiszen annyira megfogyatkozóban van az utánpótlás, vagy például a nyitott Európa csábítása olyan nagy, hogy már nem is csak Magyarország, hanem az egész Európa és a mobilitásnak nevezett folyamat, az is elszívja a lakosságot, és erre nem találta meg a magyar kormány sem a gyógyírt. Adott esetben ez a fajta nagyvonalú támogatás kontraproduktív hatással van a külhoni magyarságra. Talpunkra kellene állnunk, és nem szabad annyira elanyátlanodnunk, ahogyan ebben a nagy európai és globális hullámverésben történik velünk.
Tőkés Lászlót, a Királyhágó melléki református egyházkerület korábbi püspökét, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét hallották. Zátonyra futott a magyar-magyar együttműködés Szlovákiában. A parlamenten kívüli Magyar Fórum nem folytatja a választási együttműködésről szóló tárgyalást a szintén parlamenten kívüli szövetséggel. Nem sikerült ugyanis egyességre jutniuk a közös jelölt lista kérdésében. A Magyar Fórum vezetője szerint mélyülnek az ideológiai különbségek a pártok között. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Nehéz alaphelyzetből indult a két szlovákiai magyar párt közti közeledés, hiszen amikor 2021. októberében a magyar közösség pártja a Híd és az Összefogás egyesítéséből megalakult a szövetségpárt, akkor a Magyar Fórumot nem vették be a soraikba. A másfél éve még szinte mérhetetlen politikai tömörülés azóta viszont lendületet vett, és egyes közvéleménykutatások szerint már meghaladta a szövetség 2% körüli támogatottságát. A legfrissebb felmérések szerint önállóan egyik párt sem éri el a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, így hát ismét az a veszély fenyeget, hogy a szeptemberi előrehozott választáson nem jut magyar párt a pozsonyi törvényhozásba. A két párt közti összefogás erre adott volna esélyt, de a tárgyalások berekedtek, és mindkét fél a másikat hibáztatja. A Magyar Fórum 4 helyet kért a közös jelölt lista első 15 helyén. Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke elmondta, a szövetség csak egyet ajánlott fel a 15-ből a pártjának, amit a két párt felmérésekben elért eredményeire hivatkozva nem tart korrekt ajánlatnak. Emellett új, fiatal jelölteket is szerettek volna indítani, ugyanakkor szerinte a szövetség nyilatkozatai kezdenek radikálisak lenni. A Magyar Fórum és a szövetség közötti ideológiai különbségek olyan alapvető kérdésekben is mélyülnek, mint az európai orientáció, mondta a sajtótájékoztatón Simon Zsolt. A Magyar Fórum ezért nem tárgyal tovább a szövetséggel. A saját utunkat járjuk, és intenzívebb tárgyalásokat folytatunk más politikai szubjektumokkal az együttműködésről. Alternatívát akarunk kínálni a magyar érzelmű, de a szlovák választóknak is, mondta Simon Zsolt. A szövetség szerint a Magyar Fórumnak irreális feltételei voltak az együttműködést illetően. Mózes Szabolcs, a szövetség alelnöke azt hangsúlyozta, a Magyar Fórummal megállapodtak a tartalmi kérdésekben és a párt irányvonaláról, és egyetértettek abban, hogy szövetség Magyar Fórumra módosítsák a párt nevét, de Mózes szerint ez sem volt elég.
Irracionális kérésekkel érkeznek a tárgyalásokhoz. Kaptak egy kezdő ajánlatot, és mondtuk nekik azt, hogy ha ez a névváltoztatás, ami a kardinális kérdés volt, most hirtelen kevés lett, és hogyha emiatt a névváltoztatás miatt sürgős a tárgyalás, hogy április végig meg kell egyezni, akkor egyezünk meg, akkor tárgyaljunk, ha kell minden nap, itt vagyunk húsvétig és húsvét után is, minden egyes nap tudunk tárgyalni. Ennek sajnos ma egy mediális elutasítás lett vége.
Mózes Szabolcs hozzátette, hogy Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke, a szlovák pártokkal való tárgyalást részesíti előnyben a szélesebb magyar indulás lehetőségével szemben. Solymos László, a szövetség országos tanácsának elnöke bejelentette, hogy a szövetség bár szeretett volna megegyezni a Magyar Fórummal, végül mégis önállóan indul az előrehozott parlamenti választáson. Megjegyezte, sajnálja, hogy a Magyar Fórum nem engedett a követeléseiből, egyúttal meglepőnek tartja Simon Zsolt kijelentését a párt radikalizálódásáról, mert korábban nem volt ilyen kifogása. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt Varga Editet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!